Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa levele a Puaki irgalmas Jézus kinyilatkoztatásának 90. évfordulójára. A pápa lelkiségi könyvet ajándékozott a római kúria tagjainak a nagybőti lelki gyakorlathoz. Erősíteni a magyar jelenlétet a Vatikánban. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság új tagjával.
Ferenc pápa levele a Puaki irgalmas Jézus kinyilatkoztatásának 90. évfordulójára. Ferenc pápa már a vasárnapi úrangyala ima során megemlékezett a Puaki irgalmas Jézus első kinyilatkoztatásának 90. évfordulójáról, amikor az úr 1931. február 22-én Szent Faustina Kowalska nővérnek látomásban megjelent. Ferenc pápa kedden levelet intézett a Puaki püspökhöz, és arra kérte a híveket, hogy nyíljanak meg Isten irgalma előtt, és az irgalmasság tüzét adják át az egész világnak. A Szent Atya lélekben csatlakozik az Isten irgalmasság kegyhelyén tartott megemlékezésekhez, amelyeket a hívek a médiumokon keresztül követhetnek. A pápa felidézi Szent Faustina nővér szavait, amelyeket Jézustól hallott. Fessél egy képet a látott rajznak megfelelően a következő felirattal: Jézusom, bízom benned. Azt akarom, hogy ezt a képet először a kápolnátokban, majd az egész világon tiszteljék. A pápa levelében örömmel nyugtázza, hogy azóta ezt a különleges eseményt már az egész világon ismerik, és az élő módon jelen van a hívek szívében. Ferenc pápa az évforduló alkalmából felidézi meg az Úr Jézus szavait Szent Faustina nővér naplójából. Az emberiség addig nem ismeri meg a békét, amíg a kegyelmem forrásához nem tér. A Szent Atya levelében arra bátorítja a híveket, hogy forduljanak e forrás felé, és Krisztustól kérjék az irgalom ajándékát. Engedjék, hogy az irgalom megölelje őket, és beléjük hatoljon. Legyen bátorságunk visszatérni Jézushoz, találkozni szeretetével és irgalmával a szentségekben. Érezzük meg közelségét és gyengétségét, és akkor mi is mind jobban képesek leszünk az irgalomra, türelemre, megbocsátásra és a szeretetre. Buzdít Ferenc pápa levele. Az irgalmasság apostola Szent II. János Pál pápa azt akarta, hogy Isten irgalmas szeretetének üzenete eljusson a föld minden lakosához, ezért így biztatott: az irgalmasság tüzét át kell adni a világnak. A világ Isten irgalmában találja meg a békéjét, az ember pedig a boldogságát. Ez az esemény különleges kihívás a Puaki egyházmegye számára, amelyet maga a kinyilatkoztatás fémjelez, az irgalmas szűzanya kongregációja tagjai, Puak városa és mindenki számára. Adjátok át a világnak Jézus szeretete tüzét. Legyetek mindnyájan a köztetek való jelenlétének jele, kérte levelében Ferenc pápa, majd az irgalmas Jézus jelenéseinek 90. évfordulója alkalmából minden résztvevőre apostoli áldását adta.
Ferenc pápa lelkiségi könyvet ajándékozott a római kúria tagjainak a nagybőti lelki gyakorlathoz. Idén a római kúria éves lelki gyakorlatát mindenki egyénileg végzi február 21-e és 26-a között. Az imádság idejének elkísérésére Ferenc pápa az Úr legyen szívedben című a lelkiségről szóló könyvet ajándékozott a résztvevőknek. Ezen a héten tartják a római kúria lelki gyakorlatát február 21-e és 26-a között. Idén azonban a jelenlegi egészségügyi vészhelyzet tartós fennállása miatt Ferenc pápa felkérte a vatikáni dikasztériumok vezetőit és a kúria elöljáróit, hogy egyénileg szervezzék meg és végezzék el a nagybőti lelki gyakorlatukat. Normális esetben a római kúria lelki gyakorlatait közösen végzik a Róma közeli Ariccában, az isteni mester vendégházban. Ferenc pápa kifejezte lelki közelségét a lelki gyakorlatot végzőknek, és mindegyiküknek az Úr legyen szívedben című könyvet ajándékozta. A kötet a Szent Pál kiadónál jelent meg, amelyet Daniele Libanori jezsuita atya szerkesztett. Az ajándékot a pápa levele kíséri, amelyet Edgar Peña Parra érseknek, az államtitkárság általános ügyekért felelős helyettesének címzett. A személyes összejövetelhez kapcsolódó nehézségek fényében Ferenc pápa arra ösztönzi az egyes lelki gyakorlatozókat, hogy végezzék a visszavonulásukat ott, ahol számukra a legkényelmesebb, és reményét fejezi ki, hogy a könyv mindenkinek segítséget nyújt a lelki életében.
Erősíteni a magyar jelenlétet a Vatikánban. Interjú Molnár Antallal, a Pápai Történettudományi Bizottság új tagjával. Nem kevesebbet állít a neves történész, mint hogy Róma a világ szellemi és spirituális központja, vagy legalábbis a történettudomány fővárosa. Ezért is jelentős eredmény, hogy február 22-e óta Molnár Antal révén új taggal bővült a Pápai Történettudományi Bizottság, amelynek sorain belül a magyar jelenlét erősítésére nyílik lehetőség. Hallgatóink jól ismerik Molnár Antal történész nevét, hangja is ismerősen cseng, hiszen számtalanszor beszámolt kutatásairól, a Római Magyar Akadémia igazgatójaként az általa rendezett nemzetközi történész konferenciák eseményeiről. Ezúttal kinevezése adott alkalmat a beszélgetésre, melyben rámutat az új megbízatással járó felelősségre, illetve az ebben rejlő lehetőségekre. Itt van velünk a vonalban Molnár Antal történész, akinek szeretettel gratulálunk ehhez a nagyszerű hírhez, kinevezéséhez. Mit jelent a Pápai Történettudományi Bizottság tagjának lenni?
Ha egy mondatban kell válaszolnom a kérdésre, akkor azt mondom, hogy egy fokozott történészi, illetve kulturális magyar jelenlétet Rómában. Nyilvánvalóan minden ilyen típusú tisztségnek, tagságnak sok aspektusa van. Jelent egyrészt munkát, jelent szervezést, jelent publikációt, de én azt gondolom, hogy az a tény, hogy egy magyar történész tagja lett ennek a bizottságnak, az mindenek előtt a római magyar jelenlétet, a magyar történettudomány, a magyar múlt római jelenlétének a fokozását, erősítését jelenti.
Volt valaha magyar tagja a Pápai Történettudományi Bizottságnak?
Nem volt magyar tagja. Ezekről a bizottságokról azt kell tudni, hogy ezeket nagyjából a 20. század első felében derekán, illetve van, amelyiket a második felében alapítottak. Elsősorban teológiai témájúak ezek a bizottságok. Két, mondjuk úgy profánabb, de természetesen a teológiával, a hittudománnyal szorosan összefüggő bizottság van, a Régészettudományi és a Történettudományi Bizottság. A Történettudományi Bizottság 1954 óta működik, és azóta egyetlen magyar tagja sem volt, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy közép-európai sem. Sok. Két lengyel tagról tudok, egy aktív és egy már elhunyt, mind a ketten jezsuiták voltak, tehát elsősorban a jezsuitaságuk, illetve a Gregoriánán, illetve más egyházi egyetemeken való feladatvállalásuk miatt kerültek be a bizottságba, és nem kifejezetten, mint Lengyelország képviselői, természetesen nyilván képviselik a hazájukat is, hiszen mind a ketten foglalkoztak lengyel vonatkozású témákkal, illetve van egy szlovák tagja, egy történelem professzor Szlovákiából, egy hölgy. Nagyjából ennyi a közép- és kelet-európai tagsága a bizottságnak. Összesen 30 tagja van a bizottságnak, illetve van egy elnöke és egy titkára. Arra nagy hangsúlyt fektetnek a tagok összeválogatásakor, hogy földrajzilag, illetve bizonyos értelemben tematikailag is ez kiegyensúlyozott legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy minden kontinensről van tagja a bizottságnak, illetve az európai országok esetében is törekednek egyfajta kiegyensúlyozottságra. Természetesen ez a kiegyensúlyozottság azért azt is jelenti, mint általában a Vatikánban, hogy az olaszok azért többségben vannak, tehát a 30-ból egy jó 10 olasz nemzetiségűek.
A Pápai Történettudományi Bizottság honlapját szemlélve feltűnik, hogy magyar intézménnyel eddig nem volt partnerkapcsolatuk, együttműködés.
Igen, ez mondjuk végülis nézőpont kérdése, tudnélek. Nyilvánvalóan az én kinevezésem olyan értelemben nem teljesen előzmény nélküli, hogy nem az interneten találtak rám, hanem római tartózkodásom alatt a Római Magyar Akadémia vezetése során 2011 és 2016 között számos alkalommal működtünk együtt a Történettudományok Pápai Bizottságával, és személyesen is jó kapcsolatot ápoltam, illetve ápoltunk a kollégámmal Fejérdi Andrással együtt, a bizottság elnökével, titkárával, illetve számos tagjával. Ennek az együttműködésnek a csúcspontja 2014. évi közös konferenciánk volt, ami kifejezetten a Pápai Történettudományi Bizottság és a Római Magyar Akadémia közös konferenciája volt, tehát teljesen közösen szerveztük, közösen álltuk a költségeket, közösen válogattuk össze a résztvevőket, illetve két helyszínen zajlott a konferencia, az egyik a Vatikán, a másik pedig a Falconieri Palota, és ennek a folytatásaként 2018-ban még egy konferenciát szerveztünk közösen, ott már egy kicsit ugye erősebb súlypont volt a Pápai Történettudományi Bizottság szervező munkáján, de ez lényegében még ez a konferencia is ennek az együttműködésnek a folytatása volt. Az igaz, hogy ezt az együttműködést nem fektettük egy együttműködési megállapodásba, de ettől kezdve azt lehet mondani, hogy rendszeres vendégek voltunk a Vatikánban, András is és én is, és számos programon részt vettünk, illetve publikáltunk is, mint Római Magyar Akadémia, a Pápai Történettudományi Bizottságnak a sorozatában, az Atia Dokumentiben egy szép vaskos kötetet Magyarország és a Szent Szék 1920 és 2015 közötti kapcsolatairól. Tehát ilyen értelemben van egy fontos magyar szál, egy magyar együttműködés ebben, ami talán nem formalizálódott így a honlapon felsorolt intézmények közé, de hát nyilvánvalóan ezután ez a formalizálódás is változhat.
Vannak-e terveid már, hogy ezzel a tagsággal hogyan tudsz élni, hogyan lehet kamatoztatni?
Én azt gondolom, hogy ez a tagság ez bizonyos értelemben egy nagyon nagy felelősség. Az első mondatom, amikor kérdezted, hogy miben fogalmazható meg ennek a tagságnak a lényege, akkor azt mondtam, hogy a magyar jelenlét. Én azt gondolom, hogy ezzel a magyar jelenléttel kell nagyon sokat kezdenünk. Róma az a világ központja. Ez azt hiszem nem kíván magyarázatot a Római Birodalom és a pápaság székhelye, tehát tulajdonképpen máig egyfajta spirituális szellemi központ. Az, hogy ott az egyes nemzetek milyen erővel vannak jelen, az többet jelent annál, mint hogy a felütjük a pápai évkönyveket is találunk-e benne magyart. Az, hogy egy történettudományi bizottságban van magyar tag, az azt jelenti például, és ezt tapasztaltam a közös munkánk során a bizottsággal, hogy hogyan tematizálunk bizonyos kérdéseket, és hogy egyáltalán mit tematizálunk, hogyan jelenítjük meg a régiónkat, és azon belül Magyarországot. Abban az egyetemes történettudományban, ami Rómában borzasztó erős. Rómában rengeteg történettudományi intézet van, Nemzeti Intézet, Vatikán Intézet, Olasz Intézet, tehát én azt gondolom, hogy a történettudomány szempontjából Róma a világ legfontosabb városa, bár ebben nyilván elfogultság is van, de nekem ez volt a római tapasztalatom, és némileg ismerve, például Párizsban doktoráltam, tehát azt a világot is valamennyire ismerem. Róma összehasonlíthatatlanul kozmopolitább, mint Párizs. Ez lehet, hogy első hallásra kicsit furcsának tűnik, de nekem mindig is ez volt a tapasztalatom. És ez a római évek alatt nagyon megerősödött. Tehát, hogy ebben a rendkívül összetett környezetben, és ennek egy nagyon fontos központjában a Vatikánban, hogyan tematizáljuk a magyar dolgokat. Tehát, hogy konkrét példát mondjak, rendszeresen a bizottsági üléseken felmerülnek az éves konferenciák témái. A szlovák kolléganő rendkívül jól kihasználta ezt a bizottsági helyzetét annak érdekében, hogy a szlovák történelmet tematizálja a Vatikánban, és nagyon szép és értékes köteteket adott ki a bizottság sorozatában a szlovák történelmmel kapcsolatban. Én azt gondolom, nem vetélkedve ezzel, vagy nem ezzel szemben, mert például a mi személyes kapcsolatunk például nagyon jó, ő az első között gratulálta a kinevezésemhez, és nagyon jól együttműködtünk korábban más ügyekben, hanem akár közösen erősítjük a régió, illetve hát én személy szerint Magyarország pozícióját. Tehát például az elkövetkező évek konferencia témáinak kijelölése, kutatási irányainak kijelölése, publikációs lehetőségeinek megragadása, akár kiállítások szervezése. Gondoljunk csak azokra a kiállításokra, amik a 90-es években voltak, román, szlovák, egyéb vonalon, és hát bizony ott Magyarország ezekből mindig nagyon-nagyon rosszul jött ki. Én így szocializálódtam Rómába, hogy a 90-es évek elején, amikor először jártam kint, akkor voltak ezek a kiállítások, és mindenki panaszkodott magyar részről, de igazából nem volt ott a helyszínen senki, aki megmondja, hogy lehetséges, hogy ez nem is annyira román történelem része, hanem ez a magyar történelem része. Tehát én szerintem ez egy nagyon fontos, és egészen más szava van akkor az embernek, ha idegenként küld egy levelet valahova, ami talán el se érkezik ahhoz, akinek küldte, és egész más az, ha ott ül egy bizottságba, és a bizottság tagjaként tudja elmondani, hogy nagyjából egészében hogyan lenne célszerű ezeket a jelenségeket értelmezni. Tehát a terveim leginkább ennek a fajta jelenlétnek az erősítése, programok szintjén, tudati szinten, publikációk szintjén.
A Vatikáni Levéltárban számos magyar történész kutatott és kutat a mai napig is ezekről az eredményekről, az arról kiadott publikációkról mi rendszeresen hírt adtunk a műsorainkban. Őket is be lehet kapcsolni, illetve ezeket a munkákat, így most a Pápai Történettudományi Bizottság munkájába picit ráirányítani a figyelmet arra, hogy a magyar kutatók, történészek mennyire aktívak a nemzetközi szintéren.
Természetesen. Ahogy Róma a történettudomány fővárosa, ugye a Vatikáni Levéltár az egyetemes történettudomány talán egyik legfontosabb, de minden esetre legnemzetközibb intézménye. Igazából a kutatásnak is az egyik legszebb része, hogyha oda elmegy az ember, akkor annyi, mintha bejárna az egész világot, hiszen beszélhet chilei, spanyol, francia, horvát és mindenféle nemzetbeli kollégával, eszmét cserélhet, egy csomó mindenről tudomást szerezhet, amiről itthon, még az internet világában is sokkal nehezebb. Az, hogy mi ott magyarok erősen jelen vagyunk, ez köszönhető annak, hogy Magyarországnak van azért egy intézményrendszere. Rómában is van egy nagyon komoly hagyománya, amelyet Fraknói Vilmos teremtett meg, és volt olyan idő, amikor Fraknói Vilmos köszöntötte a Szentatyát, XI. Piuszt a trónra lépés alkalmával a városban élő dolgozó történészek nevében. Tehát a magyarok ilyen erősek voltak egykor Rómában. Én azt hiszem, hogy egyébként most sem állunk ettől annyira messze, hiszen vannak könyvsorozatok, vannak történészek, tehát hogy egy nagyon komoly munka folyik, és azt hiszem, hogy ennek a becsatornázása a bizottság munkájába, ennek a tudatosítása például a konferenciák szervezésekor, hogy például a bizottság konferenciája mindig legyen egy erős magyar jelenlét, ez egy nagyon fontos feladat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ismét egy szintet lép ezzel a kinevezéssel, legalábbis reményeim szerint.
Hát akkor talán kevés, ha annyit mondok, hogy hiánypótló a kinevezés, hiszen életbevágóan fontos volt, hogy végre Magyarország is megjelenjen a történettudomány nemzetközi vérkeringésében, és ennek egy vatikáni központjában.
Igen, mindenképpen általában a vatikáni magyar jelenlét én úgy gondolom nagyon fontos, ezt nyilvánvalóan mindenki így gondolja, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, vagy ebben a kérdésben felelőssége van. Történettudomány az egyik ezek közül, hiszen hát a Vatikán egy rendkívül kiterjedt intézményrendszer, de tudjuk, hogy a történettudomány az bizonyos értelemben az identitás képzés szempontjából és a világban való megjelenésünk szempontjából egy nagyon fontos elem, és egy olyan elem, ami nagyon sok mindenkit érdekel. Nem lebecsülve ezzel a teológia egyes részdisziplináit, nyilván ott is fontos a magyar jelenlét, de annak talán kevésbé van ilyen értelemben nemzeti jellege mondjuk a bibliatudománynak vagy a szentségi teológiának, míg mondjuk a történettudománynak kétségtelenül van. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy felelősség is, de mindenképpen egy nagyon szép gesztus is a magyar múlt és a magyar történetírás iránt. Én úgy látom, hogy ez azért nem kizárólag, és talán nem is elsősorban csak nekem szól, hanem ez szól a magyar történettudománynak. Tehát az, hogy ha ma bemegyünk a Vatikánba, akkor jó eséllyel találkozunk. Hát ma nem, mert ugye a közismert okok miatt, de mondjuk még 2019 vagy 20 februárjáig bementünk a Vatikáni Levéltárba, akkor ott azért jó eséllyel találkoztunk magyar kollégával, és hallottunk magyar szót. Én azt gondolom, hogy ez a fajta erős jelenlétünk, amit tudnak a Vatikánban, a Vatikáni Levéltárban, a Vatikáni Könyvtárban, amelynek ugye már évek óta magyar munkatársa is van. Tehát, hogy ez az erősödő magyar jelenlét iránt tett gesztus, és e felé fordított figyelem is ez a kinevezés, és nem mondjuk Molnár Antalról szól elsősorban, hanem Magyarországról, a magyar történettudomány, a magyar egyháztörténeti kutatások eredményeiről.
A megbízatás 5 évre szól, reméljük, hogy ezt több cikluson át meghosszabbítják, és nagyon sok sikert kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében ahhoz, hogy sikerüljön Magyarországot minél jobban megismertetni a nemzetközi közvéleménnyel. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Molnár Antal történészt hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.